Jöjjünk, szeretett testvérek, fennállva fohászkodjunk. Ezt mondja az Úr, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászül minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg a húsvéti örömhírt a Lukács írása szerinti evangéliumból. Az evangélium 20. részének a 19-től a befejezésig, vagyis a 31. versig. Helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassuk az ígét, amelyen keresztül szólít minket a mi Urunk. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván, rájuk lehet, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt, bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tanás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, adja meg, hogy ma is hirdettessék az ő lelke által közöttünk, és mi nyitott szívvel befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Hajtsuk meg ezért fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által, te látod, Uram, a mi érzéseinket és gondolatainkat, hogy nem volt még ilyen nagy péntekünk és húsvétunk, hogy ennyire távol voltunk a közösségtől, hogy ennyire hiányzott a templomi közösség, hogy ennyire távol lehettünk családtagjainktól, hogy nem lehettünk sokat együtt, hogy nem úgy élhettük meg, ahogy eddig tettük, És te látod, hogy mennyiféle félelem, kérdés van ott a szívünkben, sokszor gyártjuk is ezeket, hallva a híreket, és annyira új helyzet, mindaz, ami körbevesz bennünket a járvány miatt. De köszönjük, Urunk, hogy megtapasztaltuk az elmúlt napokban is, ahogy ide gyűlhettünk a templomba a lelkés családok és a szolgáló családok, és ahogy oda gyűlhetett a gyülekezet a képernyő elé, hogy a te igéd megelevenít és éltet, hogy a te igéd élő reménységet ad, föltámaszt, hogy a te igéd élő és ható, és most is arra vágyunk, hogy ez támaszon föl, hogy újjá legyen a mi életünkben, hogy új üzenettel és a régit megújítva szólítson meg bennünket. Köszönjük, hogy megvallhatjuk, hogy erőtted arcra esünk, mert te vagy a legnagyobb győztes Úr, és mi is így várjuk a te üzenetedet és szavadat. És köszönjük, hogy megvallhatjuk, hogy te vagy a királyok királya, és mi is teljes egészében szeretnénk odaadni a mi szívünket, életünket. És ebben a helyzetben még inkább megújulni, és még inkább neked adni magunkat. Kérünk, te áld meg így ezt a mai Isten tiszteletet is. És kérünk, áld meg mindenkit, aki nézi most, vagy nézni fogja. És kérünk, hogy szaporítsd ezáltal is a te néped seregét. És kérünk, hogy szaporítsd a mi gyülekezetünket is, Vasori egyházközségünket. Szent lelked által kérünk, hogy cselekedj így bennünk. Ámen.
Szeretett testvéreim, Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával, az ő megbízása alapján hirdetek ma közöttetek, hallottuk az imént János evangéliumából, Jézus Krisztus megjelenéséből, ahogyan leírja ezt János evangélium a 20. részében. Most ugyanebből az evangéliumból még egy mondatot hozzáolvasok, ahogyan maga Jézus a tanítványait felkészítette erre az eseményre. Fennállva hallgassuk meg János evangélium a 16. részének 22. versét. János evangélium a 16. részében, a 22. versben, halála előtti estén Jézus Krisztus ezt mondja az ő tanítványainak. Most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, itt a templomban és a képernyők előtt, az interneten követve az Isten tiszteletet, az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban többekkel beszélgettem telefonon, vagy váltottam üzenetet digitális platformokon, és sokan megjegyezték azt, hogy milyen különös és milyen nehéz ez a rendkívüli helyzet, hogy ez a beszorítottság, amiben benne élünk, éppen húsvétkor következett be. Éppen nagy héten és éppen húsvétkor. Hát milyen húsvét az ilyen? Tette föl valaki a kérdést, és talán sokunk szívében hasonló kérdés visszhangzik. Milyen húsvét az ilyen? Közös ünneplésnek kellene lennie ilyenkor. Gyülekezeti összejövetelnek, családi találkozásoknak, amikor talán még olyanokat is felkeresünk, akikkel egy évben egyszer húsvét környékén szoktunk találkozni. És ehelyett kiki behúzódik a maga odvába, és óvakodik attól, hogy bárkivel együtt legyen, aki a mindennapjaiban egyébként nincsen jelen. Talán van olyan, aki még azokat is legszívesebben kizárná, aki a mindennapjaiban ott van vele, de azt, hogy valaki, akivel csak ilyenkor találkoznánk, közelünkbe jöjjön, Milyen sokan vannak, akik azt érzik, hogy most ez lehetetlenné vált. Mi köze ennek a húsvéthoz? Tehetjük föl a kérdést. Azt énekeljük, hogy örvendezzünk, vígadjunk. Hogy lehet örvendezni és vígadni ilyenkor? Valóban egészen különleges húsvét az idei, egészen más, mint ahogy megszoktuk, és mégis olyan érdekes volt, és olyan megrendítő volt abba belegondolni, ahogyan egyre inkább felerősödött a szívemben ez az üzenet, hogy talán közelebb kerülhetünk attól, amit megszoktunk, ahhoz, ami az első húsvéti csoda valósága volt. Az első húsvéti csoda tapasztalata volt. Mert hogy mikor tapasztalhatta meg utoljára, akár csak Magyarországon egy generáció azt, hogy milyen az, amikor a félelem miatt bezárva vannak Jézus Krisztus tanítványai. Elgondolkoztam talán a második világháborúban az ostrom idején, vagy 56-ban, amikor a szovjet tankok érkeztek meg Magyarországra, akkor lehetett ilyen élménye sokaknak, hogy a félelem miatt bezárkóztak. De azok, akik akkor felnőttként tudatosan élték meg a mindennapjaikat, többségükben már elmentek minden élők útján. Valóban, azt, amit a Jézus feltámadásának a napjáról tudunk, annak a körülményeiről, azt most egészen különös módon tapasztalhatjuk meg, amikor a tanítványok a félelem miatt bezárkóztak. Különleges pillanatok ezek. Különleges pillanatok ezek, amikor azt mondjuk egy bibliai leírásra, egy bibliai szakaszra, hogy valahogyan egészen közel került hozzánk. Hogy most már tudom, hogy miről van itt szó. Nem csak azt, hogy el tudom már képzelni, mert a fantáziánk nagyon gazdag, de nagyon sokszor mindaz, amit el tudunk képzelni, az olyan távol van mi tőlünk. Nem csak azt mondjuk, egy bibliai leírásra gondolva, hogy most már tudom, hogy miről van itt szó, mert az intelligenciámmal felfogtam. Van olyan, amikor úgy olvasunk egy igeszakaszt, mint amikor a múzeumban meglátunk egy festményt. Egy olyan tájról, ahol még soha nem jártunk. És tán megcsodáljuk, tán gyönyörködünk benne, de mégsem a miénk az, amit a képen láthatunk. Olyan ez a húsvét, mint amikor, ha párhuzamot keresnék, egy szeretett testvér, egy kedves gyülekezeti tag, nagy nyomorúságokon ment keresztül, és aztán utána azt mondta, hogy megnyílt előttem Jób könyve. Megnyílt előttem Jób könyve, hogy milyen az, amikor a hozzád közel állók sem tudnak mit kezdeni az összetört állapotoddal. Milyen az, amikor talán sajnálkoznak egy kicsit, de aztán egy idő után megpróbálnak lebeszélni arról, hogy ó, hát lépjél rajta tovább. Én most már tudom, hogy miben volt benne Jób, hogy miért fogalmazta meg. Valahogy ilyen ez az idei húsvét. Vagy olyan, mint amikor szeretett testvérek, szintén hallottam már ilyet, átéltek valami különleges csodát, és utána azt mondták, hogy most már értem azt a hálát, ami a gadarai megszabadítottból fakadt, az ördöngősből, akit Jézus Krisztus kihozott a nyomorúságából. Értem azt, hogy miért nem akart egy pillanatra se elmozdulni Jézustól. Vagy értem annak a meggyógyított Sántának az örömét, aki ott ugrabugrált föl alá a templomban, a Salamon csarnokában. Mert átélte, hogy több mint 40 éve, születése óta nem tudta mozdítani a lábát, és Jézus Krisztus nevében meggyógyult. Már értem, már tudom, hiszen én is átéltem, én is átmentem rajta. Mennyire más volt ezeket a történeteket olvasni, amíg nem éltem át ugyanezt. Becsüljük meg ezeket a kivételes tapasztalatokat, testvéreim. Bármennyire is nehéz kivételes tapasztalatok, de becsüljük meg, mert rólunk szól az az ige, amit olvastunk, akkor is, amikor mi ezt nem éljük át. De ezek a pillanatok jelzik nekünk, világossá teszik, olyan közel hozzák, hogy valóban rólunk szól az Isten szava, hogy nem egy régmúlt világ eltűnt tapasztalatait fogalmazza meg a Szentírás. Rólunk szól, sőt, nekünk ad az életünkre nézve reménységet. Nekünk ad az életünkre nézve megoldást az, amit itt olvasunk. Rólunk szól, mert nem kerülhetünk nagyobb mélységbe, mint azok, akikről a Szentírásban olvasunk, akiket Isten már kihozott abból a nagy mélységből. És nekünk sem szükséges máshová fordulnunk, mint ő hozzá. Az ő csodás tettei nekünk is vigasztalást, nekünk is szabadulást kínálnak. Olyan döbbenetes, hogy ma így mondanánk, hogy a tanítványok karanténban vannak, amikor ezek az események végbe mennek. Ma így szoktuk hívni ezt, önkéntes karanténban vannak. A félelem miatt bezárkózva élik meg azt, ami húsvét napján történik. Vagy éppen nem élik meg azt, ami a húsvét napján történik hosszasan, mert bezárkózva a félelem miatt karanténban vannak. És ebbe a karanténba hoz valami egészen csodálatos változást Jézus Krisztus megjelenése. És olyan jó azt is látni, testvérem, hogy nem az hoz változást, hogy ők kimennek a karanténból, hanem az, hogy a feltámadott Jézus Krisztus bemegy a karanténba. Olyan jó volt ezt olvasni, testvéreim, aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Jézus bement a karanténba. 2020 húsvétjának ez a csodája lehet, hogy Jézus bemegy hozzád is a karanténba, hogy megváltoztassa ott az életedet. Hogyan megy ez végbe? A húsvéti történet leírásában, ahogyan elénk adja János apostol, három ikerpárt figyeljünk meg. Három különös ikerpárt, akikről reménység szerint rá fogunk jönni, hogy nagyon ismerősek, vagy ha nem ismerősek, nagyon vágyunk rá, hogy megismerkedjünk egyikkel vagy másikkal. Az első ikerpár, akik talán legismerősebbek, azok, akik Jézus megjelenése előtt a karanténban irányítanak mindent. Az első ikerpár a félelem és a hitetlenség. A félelem és a hitetlenség. Látszólag nagyon más ez a két testvér. Nagyon különbözik egymástól. Szakértő orvosok azt mondhatnák, hogy kétpetélyű ikrekről van szó. Itt is mennyire elkülönülnek egymástól. Tizen vannak bezárkózva a félelem miatt. A 11. Tamás öntudatosan, vagy talán csak legyőzve a félelmét, de elhagyja a karantént. Tizen bezárkózva a félelem miatt, a 11. látszólag győzni tudott a félelem miatt. De ő az, aki a legharcosabban bizonygatja a hitetlenségét. Aki elmondja azt, amikor hírt adnak neki Jézus eljöveteléről, hogy ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Egy öntudatos hitetlen. Nem vagyok én olyan egyszerű lélek, mint ti. Nem vagyok én olyan, mint ti hívők. Dehogy hiszem el azt, hogy Jézus visszatért a halálból. Több kell nekem, mint a ti szavatok, hogy ezt elhiggyem. Igen, testvéreim, mennyire máshogyan viselkedik sokszor a félelem, meg a hitetlenség. El sem hinnénk, hogy rokonai egymásnak, és mégis a Biblia alapján egyértelműen vallhatjuk, hogy egyszerre és egy anyától születtek. A félelem és a hitetlenség egyszerre és egy anyától születtek. Akkor, amikor eluralkodik bennünk az a meggyőződés, hogy a halál nagyobb, mint Jézus. A halál nagyobb, mint Jézus, gondoljuk, s egyre inkább belelovaljuk magunkat ebbe. Miért kezdünk el félni, testvéreim? Azért, mert azt képzeljük, hogy Jézus tanítványaitól bármit el lehet venni, bármit, ami jó, bármit, ami fontos, bármit, ami értékes nekünk, hogy az emberi erőszak, vagy egy öntudatlan, icipici vírus, legyen az bármi, amivel mi nem tudunk mit kezdeni, végzetes kárt tehet a mi életünkben. Végzetes károkat okozhat. Nincs erő, nincs tudás, nincs hatalom, nincs bölcsesség, amely megállíthatná. Nincs védelem ezekkel szemben. És testvéreim, a hitetlenség, a félelem hűséges párja. Olyan sokszor nem veszük észre, mert csak az egyiket látjuk. És azt hiszük, hogy ő parancsol nekünk, vagy a félelem, vagy a hitetlenség, és nem tűnik fel, hogy a háttérből a másik ott sugdos a fülébe. Hogy a másik sokszor hogyan ad ötleteket annak, aki elén kerül. A hitetlenség, a félelem hűséges párja. Olyan nagy lesz hirtelen a halál ereje, hogy már Jézus Krisztus is eltörpül mellette. Hogy már maga Jézus sem tud semmit se kezdeni vele. Hát mit tehetne ő ebben a helyzetben? Engedjük el Jézus kezét, és védjük magunkat, ahogyan tudjuk. Olyan fájdalommal olvastam, testvéreim, az interneten néhány nappal ezelőtt valakinek a bejegyzését, aki hiszem, hogy teljesen őszintén leírta, hogy most ebben az időszakban nem az a feladat, amit ő általában tesz, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy hirdesse az igét, mert most sokkal nagyobb a baj annál, hogy Jézus Krisztusról beszéljünk. Most akkora a baj, hogy be kell zárkózni, el kell torlaszolni a bejáratokat, nehogy bejöjjön a vírus, nehogy elvegye a földi életünket. Olyan nagy ez a halál, hogy az ellen Jézusnál sincsen menedék, Jézusnál sincsen megoldás. Hát bújjunk el, hát zárkózzunk be! Mondja a félelem, olyan nagy az a halál, hogy Jézus sem adhat rá megoldást, mondja a hitetlenség. Hát legfeljebb akkor térjünk vissza Jézushoz, ha véget ért a halál fenyegetése. S bezárjuk magunkat a karanténba, s bezárjuk Jézust a sírjába, és félünk, és hitetlenkedünk. Pedig ettől az ikerpártól csak az szabadíthat meg bennünket, ha Jézus kijön a sírból, és bejön a karanténba. Kijön a sírból, és bejön hozzánk, odajön hozzánk a karanténba. Mert ha csak a sírt látjuk, meg csak a karantént látjuk, akkor nincsen megoldás, akkor nincsen szabadulás. De ha Jézust látjuk, ha Jézus elénk lép, akkor eltűnik a sír, és eltűnik a karantén. De jó, ha a feltámadottat láthatjuk magunk előtt. Erről szól ez a leírás is, testvéreim. Eljön Jézus, és elpárolog a félelem. Elpárolog a félelem. Mert kiderül, hogy ő nagyobb, mint a halál. Minden veszteségünk felett áll. Minden veszteségünk felett ott áll a feltámadott. S ha ő, aki feltámadott, ő elvenné az egészségedet, hát nem adhatja vissza? Dehogy nem. De ha nem is adná vissza, adhat akár betegen is egy teljesebb életet? Testvéreim, úgy eszembe jutott, amikor készültem a mi drága Zitánk, akitől Isten elvette egy adott ponton a szemei látását, a testi látását, és megajándékozta őt egy sokkal nagyobb látással, azzal a látással, hogy láthatja, folyamatosan láthatja a mi életünk Urát. És miközben nem értjük, hogy hogyan lehet így élni a mindennapokat, és egyszerűen elborzadunk arra a gondolatra, hogy milyen lehet nap, mint nap, vakon élni, testi szemekre nézve, aközben a szívünk mélyén talán sokan irigyeljük az ő mindig mosolygós természetét, aki mindig azzal az örömmel érkezik közénk, hogy az Úr könyörülete, az Úr kegyelme tartja őt. Zita, hogyha látod ezt a mostani közvetítést, nagyon hiányzol nekünk. És hiszem, hogy nem csak nekünk, akik itt vagyunk a templomban, hanem nagyon hiányzol a gyülekezetnek. Testvéreim, gondoljatok erre. Ha el is veszi a mi Urunk azt, ami nekünk fontos, fogadni sokkal nagyobbat, sokkal nagyszerűbbet. Ha elveszi az állásodat, nem adhat másikat, nem adhat akár jobbat helyette. És nehéz átélni azokat az időket, amikor nincs állása valakinek. De hányszor megmutatta azt, hogy amikor nem ad munkát, a gondviselését akkor sem veszi el, ahogyan gondja volt Illésre. De jó látni a feltámadottat. És ha magához veszi a szeretteidet, mennyivel nagyobb az a reménység, hogy egykor majd együtt ünnepelhetsz velük ott, ahol Jézus Krisztus lesz minden mindenekben a mennyei Atya jobbján. Ott, ahol nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, de jó lesz ott velük együtt lenni, a mi életünk Urával. Bizony, ahol Jézus megjelenik, ott a félelem elpárolog, és ott a hitetlenség is eltűnik. Nem véletlen, hogy azt olvassuk ennek a fejezetnek a végén, mint egy programadó mondataként János evangéliumának, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Jézus jelenlétében elpárolog a félelem, és eltűnik a hitetlenség is, ahogyan a nap felkeltekor szétfoszlik a sötétség, ami körülvesz bennünket. Ott uralkodik a félelem, és ott uralkodik a hitetlenség, ahol nincs jelen Jézus. Önmagában kevés az, hogy valaki ismeri Jézus szavait, Isten igéit. Tamás milyen jól ismerte azokat. Önmagában kevés az, ha valakinek sok Jézus tapasztalata van, ha sokat látott Jézus cselekedeteiből. Tamás mennyit látott ezek közül? Önmagában kevés az, ha valakit hívő testvérek vesznek körül. Hát Tamás hiába próbálják meggyőzni. A hitetlenség egy módon tűnhet el az életünkből, ha megjelenik ott a feltámadott Jézus Krisztus. De ha ő megjelenik, akkor a hitetlenség eltűnik. És akkor egészen új értelmet nyer. Az, ami fontos, ami hasznos, hogyha ismerjük Jézus szavait, ha láttuk az ő csodáit, ha ott vagyunk a közösségben, de ezek csak Jézusban nyernek egészen új jelentőséget. Elpárolog a félelem, és eltűnik a hitetlenség, ahol Jézus megjelenik. De hogyan? Mit tesz Jézus? Olyan izgalmas megismerkedni egy másik ikerpárral is. A békességgel és a küldetéssel. A békességgel és a küldetéssel. Jézus Krisztus békességet hirdet. A felolvasott sorokban kétszer is elhangzott, nem háromszor is elhangzott. Háromszor Jézusnak ez a szava, hogy békesség néktek. És aztán küldetést ad. Azt mondja a tanítványainak, békesség nektek, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Első ránézésre ők is nagyon különböznek. A békesség és a küldetés. De nagyon szorosan összetartoznak egymással. Jézus békességet hirdet. És itt mind a két szó nagyon-nagyon fontos. Mind a két szó lényegbevágó, nem békességet kíván a tanítványainak. Nem azt mondja, hogy de jó lenne, hogyha békességetek lenne. Pláne nem azt mondja, hogy de jó volna, ha megtalálnátok magatoknak a békességet. Nem ezt mondja. Békesség néktek. Ez hirdetés. Hirdetés. A legcsodálatosabb reklám, testvéreim, amikor Jézus elmondja, hogy mit hozott ő nekünk, hogy mit jelent a mi számunkra a feltámadásra. Gyere, itt van, a tied, fogadd el, ragadd meg, töltse be a szívedet, töltse be az otthonodat a békességem. Békességet hirdet, békességet, nem beletörődést, az nem békesség önmagában. Nem valamiféle sztoikus belenyugvást, valami rezignációt. Nem csupán megnyugvást, békességet. Lezárult a háború. Lezárult a háború, amelyet Isten ellen folytattatok. Lezárult. Helyreállt a rend. Isten szeretett gyermekei vagytok. Isten uralkodik. Már ő uralkodik. Nem a félelem, nem a hitetlenség kell parancsoljon ti nektek. A te életed felett is átveszi az uralmat. Békesség nektek. Békességet ad a helyzeteddel, hiszen semmi sem történhet, csak az, amit ő adott neked. Jézussal is csak ez történhetett, nem? Megjelent a feltámadott Jézus, és a tanítványok már tudták, hogy akit ők ellenségnek látnak, az tehetetlen, mert semmit meg nem tehet, ami ne Isten akarata szerint lenne. De hát akkor a mi életünkre nézve nem igaz ugyanez? És ahol megjelenik Jézus békessége, a testvérei mindig megjelenik. A békesség iker testvére, édes testvére, csendes testvére, a küldetés, a szolgálat, a Krisztustól kapott küldetés. Rájössz arra, hogy úgy van rendjén, hogy ez a békesség uralkodjon. És mint aki meglátja a rendetlenséget a környezetében, egy idő után nem tud benne élni, zavarni fogja, és elkezd rendet rakni maga körül. Így van mindaz, aki átélte Isten békességét, hogy mindenhol próbálja helyre tenni azt, ami elkerült a helyéről, hogy mindenhol törekszik arra, hogy ez a békesség uralkodjon. Testvérem, sorra jutnak eszedbe, ha ezt a békességet átélted, azok, akiket ebben a békességben meg lehet erősíteni, vagy akiknek el kell mondani ezt a békességet, a családtagjaid, a rokonaid, a munkatársaid, a szomszédaid. És milyen találékonnyá válik az. Itt persze az is kiderül, hogy Isten szent lelke, aki ezt a találékonyságot adja, milyen találékonnyá válik az, akinek Isten ezt a békességet adja, abban, hogy hogyan adhatná tovább a békességet. Hogy imádkozni érte, meg felhívni őt, meg küldeni egy SMS-t, vagy ráírni Facebookon, vagy amikor elmegyek vásárolni, akkor venni neki is, és letenni az ajtaja elé egy kedves igei üzenettel, testvérem, ha ismered ezt a békességet, Isten szent lelke a szívedre fogja helyezni, hogyan tudod továbbadni ezt a békességet. Ahogyan készültem, úgy eszembe jutott, egy áldott emlékű lelkipásztornak, a pomázi lelkipásztornak, Pap Lászlónak a bizonyságtétele, amikor diagnosztizálták az életében, immáron lassan 25 esztendeje a rákot, tudjuk, hogy több mint 20 éve el is ment ő közülünk, akkor megfogalmazta azt, ahogyan ez a békesség átalakította az életét, és szolgálatot adott ő neki. Hadd olvassak föl most néhány gondolatot ebből a bizonyságtételből. Tulajdonképpen akkor tapasztaltam meg a 23. Zsoltár igazát. A te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem. Mert miközben foglalkoztam ezzel a gondolattal, hogy hogyan tovább, először egy kis bosszúságot éreztem, a csuda vigye el, Ez azt jelenti, hogy nem mehetek Kárpátaljára, a megbeszélt evangelizációra. Augusztusban kétszer Erdélybe hívtak volna. A nyári ifjúsági evangelizáció elmarad Vaján. Az ifjúsági hitmélyítő szolgálat elmarad Szabolcsbálkán. Elmarad egy csomó helyen, amit már szépen két évvel előtte betervettem, és ahova várnak. A legelső érzésem a bosszúság volt. A második viszont ez. Hát uram, ha valóban a tied vagyok, most te mérlegre teszed a szavaimat. Igaz-e, hogy él bennem a Krisztus? Akkor viszont csak annyi történt, hogy áthelyeztél engem. Most ebben az esetben a hematológián, a 8-as épület első emeletén rendezted be a rezidenciámat. Amikor ezt elfogadtam, attól a pillanattól kezdve semmiféle problémám nem volt. Mert kiderült, hogy Isten nem lezárt valamit az életemben, hanem áthelyezett engem. Nem a Pomász Budakalász Csobánka társegyhész községnek, meg Erdélynek, Kárpátaljának és Felvidéknek, Délvidéknek alkalmi gyülekezeteiben szolgáló valaki lettem, hanem kórházlelkész. Mert attól a pillanattól kezdve, hogy betettem oda a lábam, egymás után jöttek az emberek. És nekem nem volt időm azon morfondírozni, hogy jaj, mi történt velem, és jaj, jaj. Nem a magam elfogadása volt a nehéz, hanem az állapotom elfogadása. Nekem, aki tele vagyok vitalitással, állandóan nyüzsgök, Isten most egyrészt behatárolta a szolgálati területemet, másrészt pedig intenzívebbé tette, és ez volt a döntő, mert onnan nem mehet el a kuncsaftom, de én sem mehetek el. És azok a beszélgetések, azok sokkal mélyebbek lehetnek, mint amikor széltíve hosszába szaladgál az ember. És aztán olyan kedves, ahogyan leírja, hogy hogyan kapcsolódott össze a békesség és a küldetés, a szolgálat, még ebből hadd olvassak föl valamit, amikor azt mondja, a békesség mellett erőm van az örömre. Nem hiszem, hogy ez lenne a rákbetegek jellemzője, hogy örülnek. Legalábbis azon az osztályon, ahol én vagyok, általában nem. És mégis, pontosan az a tény számít, hogy adva van egy örvendező, mosolygó, vidám, mindenkihez kedvesen szóló valaki. Sokszor Jézus nevét ki se kell ejtenem, hiszem és vallom, hogy a mosolyban, a gesztusban, a cselekedetben ott van ő. És néha megkérdezik, hogy maga most miért vigyorog? Mondom, nem vigyorgok, örülök. És minek örül? Annak, hogy tök kopasz. És akkor elmondom, hogy azért örülök, mert békességem van. Mert tudom, hogy a helyemen vagyok. Tudom, hogy használni tud az Isten. Az Isten. Az, aki... És kezdi mondani, aki velem kitolt, aki engem megbetegített. És akkor már kialakulhat egy beszélgetés. Nem én kezdeményeztem, de ott voltam Isten és az ember között katalizátorként. Tehát, amikor az ember ott van ezek között, az atya fiak között, akkor puszta jelenléte kérdéseket vetted fel velük. Maga is. Maga így? Miért nem úgy? Miért nem dühöng? Békességem van. Erre is van erőm. Nem azért, mert én olyan vagány gyerek vagyok, hanem a Krisztusban. Szóval tulajdonképpen ez a két szó, hogy én Krisztó. Krisztusban. Ez határozza meg az egész szolgálatunkat. Aztán van erőm a szolgálatra is. Ha az ember kórházba kerül, hajlamos arra, hogy elhagyja magát. Hajlamos, hogy betegebbnek gondolja magát, mint amilyen. És így kiszolgáltassa magát, még akkor is, amikor neki kéne szolgálni a másokat. Egy szóval rájátszik az ember a betegségére. Isten megőrzött attól, hogy elesettebbnek tüntessen fel magam, mint amilyen vagyok. Megőrzött attól, hogy elhagyjam magamat. Erre is van erőm, hogy az legyek, aki vagyok. És ezen közben a szolgálat, szolgálat marad. Nyugdíjas lelkész lehet valaki, de nyugdíjas hívő nincs. És akárhol van az ember, mindenütt megvan a maga szolgálata. És még valami. Attól lesz ez az egész szolgálat hiteles, hogy nem egészséges, vidám, fiatal teológusként vagy fiatal lelkészként ülök oda a beteg ágyak mellé, és csevegek, és közben azon gondolkozom, hogy lejár most már a látogatási idő, megtettem a penzumomat, és utána megyek a moziba a Jucikával vagy a Mancikával, hanem azonos cipőben járunk. Tudom, hogy mit érez, mert a csuda vigyel, én is szédelegtem. Meg nekem is rossz volt. Aki nem tudja, az ne is tudja meg. Vannak a kezelésnek kellemetlen pillanata is, szóval nem állnék sorba érte, ha nem lenne muszáj. De tudom, hogy a másik mit érez, tudom, hogy mi a nyomorúsága. Például, hogy most szédül, most akkor hagyjuk, ne beszéljünk hozzá. S ha mondok valamit, az én státuszom, a beteg állapotom hitelesíti a szavamat. Nem felülről lefelé beszélek, bármilyen kedves empátiával csücsülök is a betegágy mellett, hanem egy vagyok azokból, akik vele együtt szenvednek, vagy éppen vele együtt örülnek, hogy hű, elmúlt már, tudok mély lélegzet nélkül is, tudok ételre nézni anélkül is, hogy a mellékhelyiség felé szaladgálnak, elmúltak a kellemetlen tünetek. És most már, én sokat jártam kórházba egyébként betegeket látogatni, most éreztem meg, hogy milyen hamis, milyen torz dolog tudott lenni az, pedig igaz volt, amit akkor mondtam. És mégis azt érezhette a beteg, hogy na ez idejött, ez szépen hazamegy, én itt maradok. Ez otthon örül a családjának, én a családom nélkül vagyok. Ez egészséges, én beteg vagyok. Most azért kellett nekem betegnek lenni, hogy hitelesen mondhassam el ezt, hogy van szabadítás, van szabadító, van gyógyítás, van gyógyító, van megváltás, van megváltó. És testvérem, már meg is ismertük a harmadik ikerpárnak az egyik tagját. Megismertük az örömöt, a Jézus Krisztusban megtalált örömöt. És olyan jó ezt látni, hogy nem valaminek örülnek a tanítványok. Nem annak örülnek, hogy talán kimehetnek majd a karanténból. Talán föltűnt, hogy ki sem mennek egyelőre. Ott maradnak a karanténban. Azt olvassuk, megörültek, hogy látják az Urat. Megörültek, hogy látják az Urat. A hívő ember számára ez elég. Ahol ő ott van, bezártságban, börtönben, kórházban, karanténban, bárhol, ahol ő ott van, ott nincsen hiány, ott nincsen fenyegetés, amelytől félni kellene, ott nincs is igazi karantén, testvérem. Nincs igazi karantén, mert azzal lehetünk együtt, akit szeretünk. Hát hogy mennénk ki onnan? Ott van a helyünk, ott van az életünk, ott van az örömünk. De jó ővele együtt lenni. Jobb a karanténban Jézussal, mint bárhol másutt nélküle. És az igazi örömmel mindig együtt jár ikertestvére a hódolat. A hódolat. Az az ámulat, hogy ő egy nyomorúságos karanténból is mennyországot tud formálni. Ahol az öröm uralkodik. Az az imádat, amivel nem lehet betelni, hogy itt van velünk Jézus. Az a hódolat, amely Tamás szavaiból árad, amikor odaborul Jézus elé, én Uram és én Istenem. Ez az öröm és ez a hódolat együtt jár. A Jézus Krisztusban kapott örömöt, a Jézus Krisztus előtt térdre kényszerítő hódolat kíséri, kéz a kézben járnak együtt. Ahol Jézus Krisztus a feltámadott eljön, ott maradnak, és átveszik az uralmat. Átveszik az uralmat a félelem és a hitetlenség helyett. De hogy történik ez? Mi kell hozzá? Úgy átmelengedte a szívemet az, amit Jézus mondott alig 3 nappal korábban nagy csütörtök estéjén a tanítványainak, amikor előre beszélt arról, hogy milyen csodában lesz részük. Most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Megrökönyödhetünk ezen a megfogalmazáson. De milyen csodálatos, milyen megrendítő. Mi azt mondanánk, hogy szomorúságban vagytok, de majd megláttok ismét engem, és örülni fog a szívetek. De Jézus nem ezt mondja. Azt mondja, hogy szomorúak vagytok, de én ismét meglátlak majd titeket. És akkor örülni fog a szívetek. Annyira járta a szívemet ennek a csodálata, ennek a Jézusi mondatnak, hogy legszívesebben még egy igehirdetést elmondanék, de már így is a második igehirdetésben vagyok benne, úgyhogy nem terhelem ezzel a testvéreket. Csak gondoljunk bele, hogy mennyire ez történt. Mit tettek a tanítványok azért, hogy meglássák Jézust? Hát semmi értelmeset, semmi hasznosat. Féltek, rettegtek, vagy dicsekedett Tamás a hitetlenségével. Ennyire voltak képesek. S mit tett Jézus? Szemmel tartotta őket. Szomorúak vagytok? De én látlak majd titeket, meglátlak majd titeket, és eljövök hozzátok, és akkor örömötök lesz. Nem, testvérem, nem az elveszett bárány keresi meg a pásztort. Bármennyire is ezzel hitegetjük mi sokszor magunkat. A jó pásztor az, aki megkeresi az elveszett bárányt. Nem a tanítványok mentek oda, ahol Jézus volt. Jézus jött el hozzájuk a karanténba. És tudod, ilyen egyszerű, és ilyen felfoghatatlan ez, hogy Jézus odafigyel, látja az övéit, látja őket akkor is, amikor karanténban vannak. Jézus lát téged is, és ha az ő nyájához tartozol, ne legyen kétséged, meg fogja láttatni önmagát veled. Te csak legyél kész, s várjad az Urat. S hidd el, ő azelőtt odafordul hozzád, hogy te odafordultál volna felé. A feltámadott Jézus keres téged, eljön, megjelenik a karanténban, és átformálja azt. Azt mondja János apostol, ezzel szinte lezárja az evangéliumát, még egy történetet akar majd elmondani. Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Hagyjátok el a félelmet, hagyjátok el a hitetlenséget. Engedjétek, hogy Jézus Krisztus kivegye azt a szívetekből. Tűnjön el az ő jelenlétében, és az ő békességében, és a tőle kapott küldetésben éljétek át az örömöt és a hódolatot. Ami dicsőséges Urunk, feltámadott Jézus Krisztusunk előtt. Adja meg, hogy mindannyiunk öröme ez legyen az idei húsvéton. A feltámadott Krisztus eljön a karanténba, te hozzád is. Amen.
Fennállva folytassuk az imádságot. Urunk, dicsőítünk téged, és hódolunk előtted, hogy ma is meglátogattál minket a te igéden keresztül, ami állapotunkban, ami helyzetünkben, ami ünneplésünkben, ebben a nagyon különleges ünnepünkben. Hálát adunk neked azért, hogy a te jelenlétedet igéden és lelkeden keresztül ma ugyanolyan tapinthatóan érzékeljük, mint akkor érezhették és érzékelték és látták a tanítványok. Urunk, köszönjük neked azt, hogy megszólítottál most minket, és újra szembesítettél minket azzal a sok félelemmel, amivel tele van a szívünk, ami elválaszt minket attól, hogy hozzád közeledjünk, hogy szeretettel gondoljunk a körülöttünk levőkre, hogy reménységgel tekintsünk a jövő felé. Urunk, és szembesítettél bennünket a mi hitetlenségünkkel, amikor újra és újra csak azt szajkózzuk, ami a mi meggyőződésünk, ami a mi gondolatunk, a mi elképzelésünk. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy szeretetből újra föltetted a nagy kérdést, hogy igazak-e ezek a félelmek, jogosak-e, igazak-e a mi meggyőződéseink, a mi gondolataink. Mérlegre tetted most ezeket, és Urunk, ami nem áll meg a te mérlegeden, segíts azt elvetni. Urunk, kérünk téged azért, hogy a te lelkeddel, a te mindenen túlmutató békességedet formáld és add a mi életünkbe. Urunk, a te jelenlétedből fakadó békességre van most is szükségünk mindennél jobban. Szükségünk van arra, hogy te ebben a helyzetben is rávilágíts a küldetésünkre, a feladatunkra. Úr Jézus, tudjuk azt, hogy te nem akarsz tétlenségben látni minket ebben az időszakban sem. Urunk, kérünk téged azért, hogy ha már beszorítottál minket a belső szobáinkba, a házainkba, kérünk téged azért, hogy szoríts be minket az imádságnak a belső szobájába. Urunk, kérünk téged azért, hogy te légy az, aki a mi nemzetünket, a mi országunkat, a mi földünket, a mi világunkat most fölébreszted, és megmutatod, hogy te élsz, neked hatalmad van arra, hogy betegséget adj, és hogy betegségtől óvjál és védjél bennünket. Urunk, kérünk téged azért, hogy mutasd meg a mi közvetlen környezetünkben is, hogy te jelen vagy. Urunk, kérünk téged a rokonainkért, a családjainkért, azokért, akik nem ismernek téged, akik remény nélkül élik a mindennapjaikat. Urunk, kérünk téged a családjainkért, azokért a kihívásokért, amikkel szembenéznek napról napra. Kérünk téged az időseinkért. Urunk, kérünk téged, hogy mutasd meg a te hatalmadat, a te dicsőségedet. Urunk, köszönjük neked azt, hogy most, amikor hozzád imádkozunk és könyörgünk, bizonyára tudhatjuk és remélhetjük azt, hogy te meghallgatod az imádságunkat, és előre köszönjük és hálát adunk neked azért, hogy te a te jelenléteddel, a te lelkeddel napról napra betöltöd és kitöltöd a mi életünket azzal az örömmel, ami a te jelenlétedben van. Urunk, így kérünk téged, hogy a következő hetekben is te áldj meg minket ezzel az örömmel, ezzel a te hódolatodból, a te méltatásodból, a te dicsőítésedből számozó örömmel. Urunk, mert amikor rád nézünk, akkor belefeledkezünk abba a csodába, aki te magad vagy. Urunk, ezt a szabadságot és ezt az örömöt adna nekünk, és kérünk téged, hogy ez az öröm hadd legyen minél többekre, akár ragályos is. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amen.